napot kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az itt elhangzó, vagy felvetített kérdésnek, vagy címnek igazából kérdésre próbálok választ adni. Az előadás során négy, hát ilyen témára, vagy altémára bontottam a mondani valómat. Először ilyen általános tenzor, illetve tenzorflow alapokat szeretnék ilyen bevezető jelleggel elmondani. Utána a debreceni régi szuperszámítógépnek különböző állapotmérési lehetőségeit fogom megismertetni önökkel, veletek. A harmadik részben pedig hát megvizsgáljuk egy picit, hogy akkor mit is látunk a jelenlegi rendszeren az éles működése során, illetve hát következtetések a végén. Hát egyre többet hallunk erről a fogalomról, hogy tenzor, és még többet a tenzor flow-ról. Ugye maga a tenzor az tulajdonképpen egy többdimenziós tömb, abban az esetben, hogyha egydimenziós maga a tömb, akkor az egy vektor, klasszikus vektor, hogyha kettődimenziós, akkor egy mátrixról beszélünk, egy síkbeli, hát két koordináta mentén beazonosítható számhalmazról. Ha háromdimenziós, akkor nyilván az ott látható, hát akár a síkra merőleges dimenzióban is el tudunk képzelni ilyen részcsoportokat. Hogyha például 64 eleme van ennek a vektornak, akkor ez lehet 1x64, a két dimenzióban akkor 8x8, a három dimenzióban akkor 4 a harmadikon például. Nem feltétlenül kell egyenlőnek lenni, tehát látjuk, hogy az 1x64 esetében a dimenzió hát menti érték az adott, a két dimenziónál is lehetne éppen 4x16 formájában bontani. Tehát a lényeg az, hogy többdimenziós objektumaink vannak, ezek számhalmazok, és erre vonatkozóan hát lehet mindenféle trükkös feldolgozásokat végezni. Alapvetően a klasszikus egyetemi képzésben a kettődimenzióig szoktunk elmenni. Ott ugye a mátrixokkal való műveleteknek a végzése egy fontos hát lehetőség. A háromdimenziós tömbökkel ott már hát kevésbé foglalkozunk. De ugyanakkor különböző szoftverek lehetővé teszik a magasabb dimenziós hát tömböknek a kezelését is. Hol használják ezeket? Hát különböző ilyen multilineáris hát algebrai feldolgozásoknál, vagy elemzéseknél, felbontás, végrehajtásoknál, vagy akár különböző fizikai jellegű, fizikával kapcsolatos hát folyamatok leírásánál, momentumszámolás, de ugyanakkor erőteljesen az utóbbi időben begyűrűzött a deep learning, a mély tanulás témába is. Nézzünk konkrét példát a gyakorlati használatával kapcsolatosan. Hát itt látunk egy síkban reprezentált ábrát, ami egy színes ábra, következésképpen három egymás mögötti szín síkot tudunk elképzelni. Hát ennek van egy vízszintes irányú dimenziója, egy függőleges irányú dimenziója és egy síkra merőleges irányú dimenziója. És ezt az objektumot, ami most már ugye háromdimenziós, lehet feldolgozni, és akkor ebben mindenféle, hát akár alakfelismerési hát folyamatokat, illetve processzálási tevékenységeket végezni. Nézzünk egy másik példát, ahol a dimenzióknak a száma az sokkal nagyobb, tehát mondjuk hatdimenziós. Mondhatnánk azt, hogy hát hatdimenziót, még négyet el tudjuk képzelni, de a hatot az már ugye elég nehéz. Nem, hogyha megfigyeljük azt, hogy van mondjuk egy arc adatbázisunk, arcképekről képeket tároló adatbázisunk, akkor különböző szempontok szerint ezt lehet megint vizsgálni. Ugye milyen nézetből, milyen szögből történő nézetről van szó, milyen kifejezésmód, milyen megvilágítási szempont alapján, illetve kik azok az illető személyek, tehát különböző szempontok, és ugye itt négy dimenziót látunk, de hát ugyanakkor, ugye mivel szürk árnyalatos képről beszélünk, így aztán további két dimenzió még hozzáadódik, így lesz a hat. Nézzük a TensorFlow-val kapcsolatos információkat. Itt ezen a konferencián is elég sok előadás során elhangzott, egyre fontosabb, tehát ugye adattal meghajtott elemzéseknek a korszaka következik erőteljesen. Google nem véletlenül felajánl ingyenesen rengeteg szolgáltatást különböző gyakorlatilag bármilyen felhasználó számára, cserébe azért, hogy hát használja a Google Drive-ot, ott tárolgat adatokat, a képeket közben kielemzi, és az elemzéseket nyilván abból a célból, hogy minél több információt az emberekről meg tudjon. És ebből a célból már régebben is, de különösen a 2016-os változatban egy erőteljes algoritmus halmazt, illetve függvény halmazt dolgozott ki, amely segítségével úgy a Google által forgalmazott leveleknek az elemzését, mint a Google Drive-on tárolt fényképeknek az elemzését, valamint a Google keresést is segíti. És ez a bizonyos függvény halmaz, ez a bizonyos TensorFlow, ami kimondottan a Google-től származik. Ezt nem csak magának készíti, hát nyilván a legújabb eredményeket segítő algoritmusait azt még nem teszi nyilvánosságra ki, de nagyon sok tananyag is megtalálható. A témával kapcsolatosan különösen a Python programozási nyelvet támogatja, mint a C++-t, annak érdekében, hogy hát akár mások is végezzenek ilyen elemzéseket. Mi a tulajdonsága ennek a TensorFlow programcsomagnak? Hát nagyon rugalmas, portolható, tehát CPU-n is működik, GPU-n is, TPU-n is, tehát Tensor Processing Unit, a Google által kidolgozott hardware unitokon is képes működni, mobilon, Docker, cloud környezetben is. A kezelt neurális, hát nyilván valamilyen mesterséges intelligenciáról épülő funkcionalitásról beszélünk, az előre csatolt, a visszacsatolt neurális hálózattípusokat, valamint a több rejtett szintet tartalmazó hálózatoknak a kezelését teszi lehetővé a mély tanulás segítése érdekében. A fontos és érdekes dolog, hogy a tenzor hálózatban, vagy a gráfban továbbított objektumok, azok tulajdonképpen tenzorok, tehát többdimenziós adatok. Mi a klasszikus, akár a számítógépes hálózatok esetében megszoktuk a keretek, csomagok, tehát ilyen byte sorozatoknak, stringeknek a továbbítását, itt már többdimenziós objektumokról van szó, és ezek a többdimenziós objektumok a hálózaton, a feldolgozó hálózaton áthaladás közben akár dimenziót váltanak, akár hozzákerülnek további részeredményeket jelző attribútumok, stb. És így halad tovább, mindaddig, amíg ugye az outputot, az elemzési eredményt megkapjuk. Mire használják? Hát ilyen approximációra, asszociatív memória készítésre, optimalizálásra, valamint a classification osztályozásra. Nézzük, hogy a Debrecenben található, hát nyilván nagyon népszerű, illetve nagyon jól ismert dologról beszélek. Csak egy picit a számokat szeretném feleleveníteni a 2010-ben telepített szuperszámítógépnek a jellemzőit. Hát ugye 128 darab számoló csomópontról beszélünk. Maga a Silicon Graphics International egy ilyen négydimenziós kockában szervezi a számoló csomópontokat. Minden egyes csomópontban 8 darab számoló csomópont található, és akkor kijön a 128 darab számoló csomópont. Magában a rendszerben, mivel ez egy értékes berendezés, és ugye folyamatosan működnie kell a legnagyobb rendelkezés állással, külön hardware struktúra is létezik, ami nem csak a fizikai jellemzőit méri az egyes számoló csomópontoknak, hanem a számoló csomópontokon belüli különböző hardware moduloknak is a jellemzőit, és ugyanakkor ilyen virtuális szenzorok segítségével különböző teljesítmény jellemzőket is megenged lekérdezni. Egy számoló, illetve hát magában a rendszerben itt láthatók az írók, tehát a 16 számoló csomópontot tartalmazó individual rec unitok, amelyek mindegyike kettő darab ilyen négydimenziós kockának a csomópontjait, vagy csúcspontjait képezi, miközben egy darab számoló csomópontban van 6 darab, 2x6 darab számoló mag, és minden egyes maghoz 4 GB RAM, tehát úgy eléggé 12 darab számoló mag és 48 GB RAM maga a számoló csomópontnak a kapacitása, ami esetében hát lehetőség van a különböző elemeknek a mérésére, és maga a szuperszámítógép, az, mint tudjuk, a slur ütemezővel végzi a jobok és a hardware erőforrásokkal közötti összerendelést. Milyen mintavételezési lehetőségek állnak rendelkezésre a Ganglia nevű szoftverben, illetve szoftver-hardware együttesben, maga a szuperszámítógépen belül található rendszerben. Lehetővé teszi az egyperces terhelésnek a mérését, tehát számoló csomópont szinten, az 5 perces terhelésmérést, a futó processzeknek a darabszámát, az összes processznek a darabszámát megengedi, a forgalmazott csomagok, forgalmazott bájtoknak a mennyiségét, nyilván ezek a hálózati interfész kártyán történő forgalmazást jelentik, amelyek nem feltétlenül csak az Ethernet, tehát ugye a kifelé történő forgalmazás, hanem maga a szuperszámítógép számoló csomópontjai közötti forgalmazás esetében is az InfiniBand interfész kártyákon keresztül. Továbbá ott láthatjuk az összes memória, tehát annak a bizonyos 48 GB, jelen esetben 48 GB memóriakapacitásnak az üres hányadát. Továbbá a processzoroknak tulajdonképpen különböző üzemmódjait, a kihasználatlan állapot, ugye továbbá az újraindítás óta, abszolút kihasználatlan állapotnak a mennyiségét, prioritásos üzemmódban való futásnak a százalékát, a felhasználói üzemmódban futásnak a százalékát, a rendszerüzemmódban, tehát amikor az operációs rendszer futtat valamilyen függvényeket a működés során, és ott van természetesen a input-outputra várakozó processzeknek a százaléka is. Látható, hogy itt sokkal mélyebb szintű rálátást biztosít, mint ahhoz képest, mint amit mondjuk így ránézésre azt mondjuk, hogy hát igen, egy számoló csomópontot megkapott egy job, tehát akkor az a számoló csomópont terhelve van. Nem elég, ezen túlmenően látni kell azt, hogy rendben az a job mit is csinál, milyen mértékben használja a processzort, hiszen ugye, hogyha nem user módban fut a nagy százalékában, vagy működik a processzor, hát akkor kérdés, hogy mit is csinál, várakozik input-outputra, vagy esetleg a különböző az operációs rendszernek egyéb függvényeit hajtja végre. Ezt nyilván látni kell teljesen közelről, és erre ad lehetőséget a mért szám sor. Továbbá a rendszer hőmérséklet, tehát doboz szinten a számoló csomópont hőmérséklete, továbbá a két processzornak önállóan külön-külön a hőmérséklete, valamint van 6 darab DIMM memória tömb, amelyeknek egyenként lehetővé teszi a processzoronként 3 darab a hőmérsékletének a mérését. Nyilván, hogyha a memóriában intenzív írásolvasás történik, akkor melegszik. Hogyha nem történik adatmozgatás, akkor nyilván a hőmérséklete viszonylag alacsonyabb lesz. Tehát ezeket mind-mind érdemes figyelembe venni, hogy rálátással legyünk. Ebben az esetben látható, hogy 24 változó, darabra 24 változóról beszélünk. A mintavételezést azt kéthetes időintervallumon keresztül végeztük 2017-ben, és hát nyilván maga a számoló csomópontoknak a darabszáma az ugyan 128, a mintavételezési periódus az percenként történt, sűrűbben nincs is értelme, és nem is próbálkoztunk. Mit látunk? Azt látunk ettől a pillanattól kezdve, hogy van 24 változónk, van 128 darab számoló csomópontunk, és van 20 000 idő, hát ilyen epok periódus időnk, azaz elő is állt a háromdimenziós tenzor. Hogyha megnézzük azt, hogy a CPU-val kapcsolatos változók miket mutatnak, akkor azt látjuk, hogy például a 20-as, ugye 1-től 128-ig tartanak a processzor azonosítók. A 20-as processzor esetében ebben a 2-7-es mérés időintervallumban, hát ugye az idle az néha, hát ugye azt jelenti idle, hogy abban az időszakban nem végzett semmit. Az abszolút idle, tehát ilyen lépcsőzetesen csökken, de majd látni fogjuk, ugyanez a 20-asnál van, de teljesen másképpen néz ki a másfajta, más processzor azonosítók esetében. Más nód azonosítók esetében a nice, tehát amikor ilyen priorizált üzemmódban van maga a processzor, továbbá a user módban látható az, hogy hát eléggé keveset, tehát ilyen 0,1%-ban hagy. Ez éppen egy olyan processzor, ami 2 héten keresztül hát nagyon ritkán került felhasználásra. És látható az, hogy hát igen, ebben a majdnem 100%-os arányban ilyen priorizált üzemmódban működött, de ugyanakkor be is volt kapcsolva, hiszen látjuk azt, hogy folyamatosan benne a kéthetes időintervallumban működött, miközben az operációs rendszernek bizonyos utasításait, hát ilyen 2-3% körüli átlagos terhelés szint mellett hajtotta végre. Az input-outputra várakozás, tehát látható, hogy igazából nem azért nem dolgozott, mert nagyon sokat forgalmazott, hanem azért, mert nem volt dolga. Hogyha megnézzük egyéb más processzorok esetében, mondjuk a 20-astól a 25-ösig, 6 darab processzornak az üres járatát, tehát ezt az abszolút idle vagy mutatóját, akkor ezt már az előző ábrán láthattuk, de ugyanakkor látjuk a 21-es esetében, hát azért ez ettől eltérő, vagy akár a 22-es esetében, 23-os, stb. Tehát különböző jellegű felhasználásnak vannak kitéve, vagy voltak kitéve a különböző processzorok, amelyek erőteljesen tükrözik azt, hogy milyen típusú jobok futnak rajta, mennyire szekvenciális, mennyire párhuzamos, mennyire igényel egyéb más számoló csomópontoknak a részvételét is az adott jobok futtatása során. És akkor megvizsgáltuk azt, hogy ez a 24 darab változó adott processzor vagy adott számoló csomópont esetében mennyire van korrelációban. Tehát ugye a sárga szín az ott a közel egy, az azt jelenti, hogy valamilyen szorzóval tér el tulajdonképpen az idősoroknak a jellege egymástól. A nagyon kék az meg azt mondja, hogy hát nagyon eltér egymástól, tehát ellentétesen korrelált, hát itt a nulla körüli az, ami semmi köze nincs egymáshoz. És akkor megfigyelhető, hogy hát vannak ilyen szigetek, ami azt mutatja, hogy értelemszerűen bizonyos változók hasonló trendeket mutatnak, és vannak olyan változó csoportok, amelyek egymástól teljesen más jelleggel változnak, más értékeket mutatnak. Azaz értelme van a csoportosításnak, a klasztereknek a kialakítására vonatkozóan, minden egyes, hát egy ilyen változó csoport tekintetében. Ugyanez látható a jobb alsó fél vagy háromszögben is, ami hát a 19-es számoló csomópont esetében figyelhető meg. És akkor ilyen klaszterek alakíthatók ki, hogy hát nyilván úgy logikusan belegondolva ez úgy eléggé, hát mondjuk érezhető is, hogy az egy perces, öt perces terhelés az valamilyen közelségben áll egymással, a processzeknek, a futóprocesszeknek a darabszáma, a rendszer hőmérséklete, illetve a két processzornak a hőmérséklete, ezek úgy egyfelé, egyformán nőnek, csökkennek. Valamint egy másik klaszterben láthatók a DIMM soroknak a hőmérséklete, ettől eltérő a másik processzor DIMM sorainak a hőmérséklete, valamint egy negyedik klaszterben sorolhatók a kommunikációs változók, amelyek a csomagszámokat mutatják a számoló csomópontra vonatkozóan. Különböző állapotelemzési módszereket használtunk, az egyik a jól ismert SOM, Self-Organizing Map. Megfigyelhető, hogy az egyperces terhelés, valamint a memória szabad területnek a méretét mutató változók, ezek egyszerűbb ábrákat mutatnak, homogénebb, tehát ilyen ritkán vannak ilyen gócpontok, miközben a rendszer hőmérséklet, hát az úgy eléggé, hol intenzíven csoportokat figyelünk meg, hol ilyen kimaradó csoportokat, tehát egy komplexebb folyamatról van szó. TensorFlow elemzéshez kétfajta megközelítés lehetséges, létezik megközelíthető kétdimenziós tenzor sorozatként is, illetve háromdimenziós tenzor sorozatként is maga a folyamat, és nagyon érdekes összefüggés állapítható meg, tehát hogy a futó processzeknek a darabszáma, tehát a Google-től származó TensorFlow algoritmus halmaz segítségével 5 változó függvényéből, vagy 5 változóból megalapítható, az 1 perces, 5 perces átlagterhelés és 3 hőmérséklet értékből. Tehát csupán a hőmérséklet, ráteszünk a kezünket, megnézzük mennyire meleg, és azt mondjuk, na ezen most fut, mit tudom én, 15 darab processz. Ez nyilván nem egyből történik, ezt meg kell tanulnia magának a rendszer, de képes erre. Itt láthatók a paraméterek, amelyek szükségesek a TensorFlow rendszernek a paraméterezéséhez, és itt láthatók tulajdonképpen az utolsó előtti szlájdon az eredmények, ahol hát látható egy ilyen több mint 80%-os pontossággal megalapítható. Természetesen ez a szuperszámítógépes környezetben igaz, mondjuk klasszikus asztali számítógépeknél ezt újra kell mérni és újra kell kalibrálni. Érdekessége a dolognak, hogy ez mennyibe kerül, mennyi a költsége, mennyi idő alatt képes rátanulni és követni a folyamatokat. Itt látható, hogy egy ilyen pár száz epok iteráció után ez alkalmas. Tehát igazából ez egy mérő hát mechanizmusa tud lenni a rendszer terhelésének a szuperszámítógép csomópontok esetében. Ami egy sokkal részletesebb, mint a említettem előzetesen, az, hogy foglalt vagy nem foglalt úgy egyébként a számoló csomópont. Összesítésképpen a ugye 24 változónak a segítségével történt a szuperszámítógép kihasználtságának az elemzése. Háromdimenziós tenzor rendszer alakítható ki, amelyhez ugye a TensorFlow függvényhalmazt használtuk fel. És az látható, hogy viszonylag gyors konvergencia után viszonylag olcsó költségen képes megállapítani a rendszernek a terhelését, és hát ez a későbbiekben is akár ilyen hát szekvenciálisról párhuzamosra vagy vissza váltások esetében képes érzékelni, detektálni ilyen extrém eseményeket a szuperszámítógépek esetében. Köszönöm szépen a figyelmet.
Egy kérdésre még talán van időnk. Ha nincs kérdés, nekem lenne egy gyors kérdésem, hogy én láttam, hogy az ábrákon ott, amit az egyik cégen ki elemezted, hogy az idle viszonylag alacsony, minden érték nagyon alacsony, és nem nagyon látom, hogy akkor mi az, ami az adott processzort lefoglalja, hogyha minden mondjuk 4% alatti. Tehát, hogyha az idle legtöbb esetben nulla van, a sys is ugye 5, 3, 4, 5.
Tehát a maga, a, igen, az SGI beépítette a terhelés, illetve az energiafogyasztás hatékonysági mechanizmusát, tehát azok a processzorok, amelyek nincsenek használatban, elmennek ilyen standby üzemmódba, kevesebb energiafogyasztás érdekében, és akkor nyilván, tehát, de azon a szinten is még éppen hát, működnek, viszont nem hajtanak végre user programokat. Tehát látható, hogy sokféleképpen kell megvizsgálni magának a rendszernek a állapotát. Tehát a kérdésedre a válasz az, hogy ebből látható, hogy ilyen kiemelt prioritású, standby-ban működő, hát éppen CN20-as rendszerről beszélünk.
Ezt szerintem meg fogjuk nézni. Ez nagyon érdekes számunkra, de most nem tartanám föl a nézőközönséget emiatt. Nagyon szépen köszönjük még egyszer az előadást.